Február 26-a. Milyen félelmetes feladat az ige hirdetés. Akkor döbbenek rá erre, amikor Isten fölnyitja a szememet azokra a valóság rétegekre, amelyek sokkal mélyebbek, mint amelyeket eddig hirdettem. A bűnt sokszor úgy fogalmaztam meg, hogy önzés. Szent Pál kijelentéseit a testi emberről úgy értelmeztem, hogy önző emberről van szó. A Biblia szerint a bűn nem más, mint lázadás Isten ellen. Ezt kellett volna hirdetnem. Ezt Isten tárta fel. Erre ember rá nem ébredt. Ha pedig valamit Isten kijelent, azt akkor is abszolút ténynek kell vennem, ha egyáltalán nem értem. Komolyabban kellett volna vennem, mint a bűnt végre érthetővé tevő saját magyarázatomat. A Biblia szerint tehát a bűn nem csupán egoizmus, önmagam körülforgás, hanem gyalázatos lázadás a végtelenül jó Isten ellen. Ezután Jézus Krisztus kereszthalála erre is figyelmeztet. A kereszt nem csak Isten ingyenes szeretetének a kinyilatkoztatása, hanem a bűnnek Istent gyilkolni akaró valóságáé is. Hogy is tudna összeszedetten imádkozni, Krisztus békéjét lelkében hordozni az, aki időnként határozottan Isten ellen lázad? Olyan lenne ez, mint a részegeskedő férj, aki csak időnként verni össze a feleségét és gyermekeit, de úgy általában szeretné őket. Egy újságcikk dicsérte a prostituált önzetlenségét, aki pusztán szánalomból és minden ellenszolgáltatás nélkül adta oda magát elmagányosodott, elszegényedett férfiaknak. Az eutanázia törvény beiktatását is majd olyan pszichoművészfilmek fogják előkészíteni, amelyek könnyekig meghatják a tévénéző polgárt, mert be fogják mutatni például azt, hogy egy szegény anya puszta önzetlenségből, legyőzve saját érzéseit, végül is enged gyógyíthatatlan beteg gyermeke kérésének, és beadja neki a halált hozó gyógyszert. Az abortusz törvényt is így készítették elő mindenütt. Meg kell szánni a torznak, nyomoréknak születendő magzatot, vagy az áldott állapotban levő beteg édesanyát. A lényeg a megszánásban van. Így a legnagyobb bűnökből is kimarad az Istenre való vonatkoztatás. Márpedig ő a főszereplő, hiszen a bűn Isten ellen való lázadás. A nép félre van vezetve. A jelenlegi demokrácia a legaljasabb pszichológiai és demagógiai manipulációra is alapot adó modern bluff. Demokrácia helyett inkább az abszolút értékek tanítása, átadása, azok szerint való élet lenne az előremutató. Mert a népnek csak úgy nincs joga és hatalma az abszolút értékek felett, mint a királynak vagy a diktátornak. Ha a demokrácia alapján meg lehet szavazni az abortuszt és az eutanáziát, akkor az a demokrácia démonokrácia. Hiszen a démonra mondta Jézus, hogy a hazugság atya, és hogy gyilkos ő kezdettől fogva. Ezen a ponton a leghatározottabban politikus vagyok, mert a szerzetes arra küldetett, hogy létével, életformájával leleplezze a kollektív hazugságokat, gyilkosságnak nevezze a gyilkosságot, aljasságnak az aljasságot, és ördögi megszállásnak az ezeket megszavazó népuralmat. Továbbá, hogy felhívja a figyelmet, hogy nem ez az utolsó döntés, hanem lesz még egy végítélet is. Az utolsó ítélet nem valami váratlan és isteni találékonysággal előkészített bosszú lesz, hanem az igazság fog felettünk ítélkezni, aki megvilágosított minden e világra jövő embert. El nem rontott gyermeki lelkiismeretünk fog felettünk megfelelőbbeszedetlen és végleges ítéletet mondani. Az az igazi hívő ember, aki Isten kijelentéseit abszolút igazságnak fogadja el, és nem helyettesíti be azokat saját teológiai megközelítéseivel. Az az igaz lelkű ige hirdető, aki elismétli Isten kijelentéseit még akkor is, ha azok felfoghatatlanok. Aki arra buzdul fel, és a kegyelem erejével másokat is arra tanít, hogy azokat abszolút valóságnak tekintsék, és azokhoz igazítsák életüket. Február 27-e. A novíciusok kezdik érezni és értékelni a csendet. Most este is, ahogy kijöttem a kápolnából, testetlen árnyként suhantak el mellettem. Hetek óta soha sehol egy hangos szó. Az éjszaka felé haladva még nagyobb a csend. A kerti források csobogása hallatszik, meg igen távoli kutyaugatás. Csönd. A csönd teltebb és töményebb, mint a csend. A csönd arany, a csend ezüst. Íróasztalomon egy dupla virágú jácint ontja bódító paradicsomkerti illatát. Krisztina mama ajándéka, gyermekkorom kedvenc virága. A szent sírból minden nagyszombaton ez az édes illat áradta hűvös, nagyon hűvös koratavaszi templomi levegőben. Tavasszal és nyáron szerettem virágot vinni a templomba. Ma is látom magamat, amint megyek a mi utcánkból a papközön végig szombat délután vagy délelőtt, hogy elvigyem kedvenc virágaimat és a kevésbé kedvenceket, például a dáliákat, melyek letört szárainak kesernyés illatát ma is érzem. Ha le tudnám írni a lelkét annak a kisgyereknek, aki voltam, nagy szolgálatot tehetnék a hitoktatásnak és a mai katolikus nevelésnek. Az azonban leírhatatlan, mert olyan végtelenül gazdag volt és olyan végtelenül egyszerű. Akkor ott az élő Isten színe elé mentem. Világos tudásom volt a föltámadt Jézus szentségi jelenlétéről. Titokzatos jelenléte átszőtte egész gyermeki világomat, még a bűnök megismerése előtt, abban az ártatlan világban, amikor az Úr Jézust még nem is mint megváltómat ismertem, hanem mint, nem is tudom megfogalmazni, mint isteni barátomat, testvéremet. Ártatlan lelkem nem érezte méltatlannak magát szeretetére. Ő Istennek fia, én emberek fia vagyok. Mégis valami félelmetesen merész és szép intimitásban teljesen egyenrangúként szólhattam hozzá, ugyanakkor átérezve az ő mérhetetlen dicsőségét. Tudtam, hogy jelen van a tabernákulumban, a kenyér színe alatt. Bántott, hogy miért nem így látja és érzi mindenki. Azt hiszem, ez a vonzalom az atyától származott, aki öröktől fogva elhatározta, hogy szent fia papságában részesít engem. Végtelen nagy javakat veszít el az, akinek gyermekkorát nem járhatja át a hit. Fogalma sem lehet arról, milyen is lehetett a paradicsomi állapot, amikor az örökkévaló még ott sétált a jázmin bokrok között, a virágzó körtefák alatt. Túl érzékeny lettem az illatokra és a csöndre. Az nem is templom nekem, amelynek nincs az a gyermekkoromból jól ismert töményes illata. A siuhagárdi templom tabernákuluma forgathatós. Később teológiai tanulmányaim alatt találtam egy régi rubrikát, előírást, mely szerint ez szigorúan tilos. Nekem azonban nagyon tetszett, úgyhogy otthon papírból ilyet készítettem. Egészen világosan látom emlékezetemben a pillanatot, amikor Öspörös úr kifordítja a tabernákulum legbelső rekeszét, és kiveszi a ragyogó monstranciában lévő szentséget. Vízkeresztáján többször volt szentséges létánia, a csodálatosan szép Jézus neve litániával és mindig töményezéssel. A nép buzgón énekelte: Betlehemi kisded, kegyes Istenünk, ki kenyér borszínben jelen vagy velünk. E szentségben halld imánk, áldásodat öntsd kiránk, leszállottál egykor testesült ige, egy szeplőtlen szent szűz tiszta méhibe. Ide szálltál most alá, a kenyér s borszín alá. Nagyon megragadta lelkemet a Jézus neve litániája. Ez most jön a felszínre, hogy a sorokat írom. Szinte elragadott egy-egy fohász. Emlékszem, a következők tetszettek leginkább. Szeretetre méltó Jézus, irgalmaz nekünk. Jézus, erős Isten, irgalmaz nekünk. Jézus, a jövő élet atya, irgalmaz nekünk. Jézus, a nagy tanács angyala, irgalmaz nekünk. Vagy ahogy nálunk mondták, szebben, ünnepélyesebben, és énekelhetőbben is, irgalmaz mi nékünk. Emlékszem, nagymama rám szólt a létánya alatt, nem irmadzag, hanem irgalmaz. A madzagot már ismertem, de olyan kicsi voltam, hogy még nem kellett ismernem az irgalmasságot. Jézus szerető barátunk, irgalmaz mi nékünk. Az örök haláltól ments meg minket, Jézus. Ez utóbbi fohász szent félelemmel, de még nagyobb békével töltött el, hiszen sejtettem, hogy az örök halál nem fenyegetheti a gyermekeket, akik szeretik az Úr Jézust. Hány gyerek élt akkor a falunkban, aki mind imádkozta ugyanezeket a fohászokat, és nem volt rosszabb, mint én, de akinek talán ma már ezek a litániák az égvilágon semmit sem mondanak. Nekem sokat mondanak, hiszen megteltek sok szomorú és boldogító emlékkel. Egy bizonyos, ami ott csak kezdet volt, az örök isteni szerelem tavaszi közeledése, az most számomra az életem. Mindez nem azt jelenti, hogy szenté lettem, bár szeretnék azzá lenni, de azt igen, hogy életem főszereplője Jézus lett. Hála neked, Uram Jézus!